Múlt héten Kassán ülésezett a generális konvent, és sok érdekes és fontos témát érintettek a több nap alatt. Ezekről beszélgetünk Fekete Károllyal, a Tiszántúli Református Egyházkerület püspökével. Nyilván, ami egyértelműen szóba került, az a 2017-es reformáció 500. jubileum.
Igen, a plenáris ülés végén meghívtam a generális konvent alkotó tagjait Debrecenbe 2017. június 24-25-ére egy újabb zsinati ülésre, ahol a második helvét hitvallás új fordításának az elfogadására kerül majd sor, illetve megemlékezünk a 450 évvel ezelőtt megalakult Magyar Református Egyházról, illetve a Tiszántúli Református Egyházkerület jubileuma is ez.
Hiszen itt mi kettős jubileumot ünnepelhetünk, ezek szerint a reformációi emlékévnek egy jelentős állomása lesz ez a debreceni találkozó?
A Református Egyház szempontjából mindenképpen egy kiemelt rendezvény lesz, amelyikben hitet teszünk a régi hitvallásaink mellett is, illetve szeretnénk azt az önazonosságot megerősíteni, amelyik elvékonyodóban van, de nagyon fontos, hogy tudjuk a reformáció értékeinek a felsorolását megtenni, illetve abból merítkezni, és a jelen problémáiban impulzusokat nyerni, olyan megoldásokra jutni, amelyek a megújulásunkat segítik.
A jövő évi debreceni találkozó, tehát az egyik fontos állomása lesz a jubileumi emlékév programjainak. Körvonalazódott-e már, hogy mi mindenre lehet készülni, várakozni így közösen?
Igen, az egyik pont az éppen az volt a szerdai napon, hogy a reformáció 500 éves évfordulójának a megünneplésével kapcsolatos előkészítő teendőkről számolhattam be, úgyis, mint az Országos Reformációs Bizottság egyik tagja, úgyhogy számba vettük azokat az eseményeket, ami 2017-ben januártól decemberig lesz, és érinti a Kárpát-medence gyülekezeteit, illetve egyházi vezetőit. A Művészetek Palotájában indul majd 2017. január 6-án a Országos Reformációi Emlékév, ez egy állami megnyitó lesz, és január 31-én Debrecenben indítjuk majd el a református megnyitóval ezt az eseménysort. Ekkor várunk egy olyan kamiont Debrecenbe, amelyik a Európa nagyvárosaiban is egy körutat tesz. Ez a reformáció kamion, ez a reformáció városait köti össze, úgyhogy a végén Wittenbergbe fog érni Luther városába, és közben üzeneteket lehet küldeni, bemutatkozó filmeket. E köré, a kamion köré rendeződnek majd különböző műsorok, események, úgyhogy a megnyitót is azért szerveztük erre az alkalomra, hiszen itt nemzetközi vendégek is lesznek, illetve szeretnénk egy református hangsúlyt is adni ennek az esztendőnek, és nagyon fontos az állami megnyitó, de vannak saját üzeneteink, amiket majd mi is szeretnénk megfogalmazni ebből az alkalomból. A tavasz során, kb. Áprilisban nyílik majd a Magyar Nemzeti Múzeumban egy központi kiállítás, amelyik a reformáció egyház művészetét, egyháztörténetét mutatja be. Itt a nagy protestáns gyűjtemények a legszebb és legjelentősebb alkotásokat adják be ebbe a közös kiállításba, élén az Evangélikus Múzeum tulajdonában lévő Luther végrendelettel, ami egy kuriózum, és hát a debreceni sárospataki, pápai, kecskeméti, budapestrádai múzeum mind-mind összeadják a kincseiket, hogy egy reprezentatív kiállítás legyen, és ez áprilistól egészen késő őszig várja majd a gyülekezeti csoportokat, iskolai csoportokat, egyéni látogatókat. A Magyar Nemzeti Múzeum egy patinás helyszín, úgyhogy ez egy örömteli dolog lesz, hogyha a gyülekezetek a életrendjükbe beiktatják ennek a megtekintését. A Református Egység nap jövőre Nagyváradon lesz, május 20-án, ezt mindig a május 22-éhez legközelebb eső hétvégére szoktuk időzíteni, úgyhogy most Nagyvárad lesz a helyszín, a már emlegetett június 24-25 a Kárpát-medencei Református közös zsinat. Októberben több megemlékezés is lesz. Természetesen a Evangélikus Testvéregyházzal olyan szoros történelmi kötelékek fűznek össze, hogy szeretnénk egy olyan közös ünnepi zsinatot az evangélikus testvérekkel, amelyiknek nagyon szép helyszínt találtunk. Október 13-án a budapesti Városligetben található Fasori Evangélikus templomban kezdődne istentisztelettel, onnan átvonulnánk a református templomba, és a Fasori református templom lenne a helyszíne a közös zsinati ülésnek, és a két templom között van egy reformáció emlékpark, ahol lehetne koszorúzni, úgyhogy az a terv, hogy ebben a átvonulásban lenne egy ilyen szimbolikus megállás is. És hát azt gondolom, hogy a csúcspontja mindenképpen a 2017-es esztendőnek a október 31-i nap lesz, amikor a reformáció ünnepséget a sportarénában rendezi meg az állami bizottság, a egyháziakkal összefogva számos verseny ifjaknak, gyerekeknek olyan megmutatkozási lehetőségek, amelyek a egyházzenéhez kötődnek, lesznek határon túli központi ünnepségek is, így például szeptember 2-án a Kárpát-medencei országos tanévnyitó most majd pápán lesz, szeptember 30-án tartja az Erdélyi Egyházkerület a maga központi ünnepségét, ott felújult a protestáns teológia épülete, református múzeum és levéltár kapott új helyszínt, úgyhogy ennek a felavatására kerül majd sor. Ugyanígy tervez Felvidék is központi rendezvény, Kárpátalja is, ezekről majd nyilván híradással leszünk. És a záró alkalom 2017. december 30-án lesz egy záróhangverseny, amelynek a helyszíne még kicsit bizonytalan, vagy a Zeneakadémia, vagy a Budapesti Vigadó lesz. Azt gondolom, hogy ez egy szép lekerekítése lesz az esztendőnek. Úgyhogy ezekről adtunk hírt.
Püspök úr már említette, hogy a jövő júniusi debreceni találkozón a második helvét hitvallás új fordításának az elfogadása is megtörténik. Ezzel kapcsolatban nyilván most a generális konvent ülésén is hangzottak el beszámolók. Miért volt szükség egyáltalán erre az új fordításra, és hol tart ez a folyamat?
Dr. Buzogány Dezső és dr. Szabó István számoltak be ennek a folyamatnak a mostani állásáról. A második helvét hitvallás többször is lefordításra került, először 1612-ben, azóta ezt a szöveget revideálták, illetve igazították, de igazából nagyon régies a fordítás, ma már a mai nyelvhasználathoz távol álló, illetve vannak olyan kifejezések, amelyeket ma már másként értünk, mint ahogy azt az eredetiből Bullinger Henrik nekünk üzenetként meghagyta. Úgyhogy az volt a kérés Buzogány Dezső kolozsvári professzorhoz, hogy fordítsa újra ezt a szöveget. Szabó István püspök úr a lektora ennek, illetve egy bizottsággal néztük át, és egy nagyon gördülékeny, szép fordítás készült. Ez sokkal könnyebb munka, mint a heidelbergi káti fordítás volt, hiszen a 30 fejezet a második helvét hitvallásnak egy prózai folyószöveg, nem kérdésfelelet. Sok bibliai hivatkozással, körülbelül egyharmad része a szövegnek bibliai hivatkozás, vagy szabad fordításban, hiszen Bullinger is a saját fordítását alkalmazta, vagy konkrétan szó szerinti idézet. De ennek a technikáját Buzogány Dezső nagyon érzi, hiszen a Calvin Institúció lefordítása az egy olyan rutint adott neki, hogy benne van ebben a korszakban, ennek a teológiájában is. Úgyhogy én magam olvastam már ezt a szöveget, azt mondhatom, hogy felüdülés olvasni a régi után. Körmondatokat leegyszerűsített, tehát több tagmondatban adott vissza, nagyon pontos, precíz fordítást végzett, úgyhogy ez nagy öröm lesz, hogy megjelenhet, és akkor ez azt is jelenti, hogy ha megvan a heidelbergi káté szövege, illetve megvan a második helvét hitvallás szövege, akkor az a bizonyos hitvallásaink kiadvány, ami közkézen foroghat gyülekezeti tagoknak is, ez újra kiadásra kerülhet, úgyhogy az a szándék, hogy a díszkiadás mellett 2017. június 24-25-re elkészüljön ez a sokak által elérhető hitvalláskönyv. Árában is elérhető, meg példányszámában is.
Ezek szerint maga a fordítás szövege az már megszületett?
Az megszületett, és az a határozat, hogy a generális konvent szabályzata szerint a részegyházak zsinatainak kell elfogadni, erről jelentést tesznek majd december 31-ig a generális konvent elnökségének, és akkor az ünnepülésen egy kimondása történik ennek a ténynek, mert a részegyházak saját maguk dönthetnek erről, ebben nem avatkozik bele a generális konvent plénuma, de én azt gondolom, hogy van annyi idő, hogy addig minden részegyházban összeül a vagy a zsinat, vagy a kerületi közgyűlés, melyik helyen mi a illetékes testület, és ez meg fog szépen történni. Közben lesznek konferenciák is a második helvét hitvallásról, ahol már ez a szöveg lesz a használatos, úgyhogy én bízok benne, hogy sokaknak örömet fog okozni.
A generális konvent gondolom elfogadásra ajánlotta ezt a fordítást a részegyházaknak, a magyar reformátusoknak, országhatárokon belül és kívül, és azzal, hogy egy ilyen új fordítás elérhető lesz, akkor a fél évezredes református hit és hitvallás a mai kor emberéhez is könnyebben eljut, könnyebben érthetővé válik, egyértelműbbé válik?
Biztos, hogy nagyon sokat fog ebben segíteni, ami nem nélkülözheti a magyarázatot vagy a beszélgetést róla, de az, hogy a mi használt nyelvünkön van, és nem egy régies nyelvezetben, az biztos, hogy nagyon sokat fog segíteni. Az, hogy a második helvét hitvallás mit is jelent nekünk, azt úgy tudnám megfogalmazni, hogy a református anyanyelvünk kialakulása az a második helvét hitvallásnak köszönhető. Azok az alapelvek, amelyek megfogalmazódnak, például a Szentírás jelentőségével kapcsolatban, vagy a Szentírás magyarázásának, az igehirdetésnek a folyamatában, az mind visszavisz bennünket a második helvét hitvalláshoz. Nem biztos, hogy tudjuk, de amikor azt mondjuk, hogy az istentisztelet nem múlhat el igehirdetés nélkül, akkor a második helvét hitvallást mondjuk. Amikor azt mondjuk, hogy Jézus Krisztus az a központi személyiség, ami hitünkben akiben a kiválasztásunk megtörtént, mégpedig üdvösségre történt meg, és az összes büntetést, mondjuk így a kárhoztatásunkat ő hordozta el, és ezért nem nekünk kell ebben az állapotban lenni. Ez teológiailag megint csak visszavisz bennünket a predestináció tan szempontjából a második helvét hitvalláshoz, ahol Krisztusban történt az elvettetés is, meg a kiválasztatás is. A úrvacsora tanunknak a jelentősége, hogy mi a kenyérben nem a Krisztus húsát, és a borban nem a Krisztus vérét isszuk, tehát nincs átlényegülése a jegyeknek, hanem lelkileg van találkozás. Ez gyönyörűen fogalmazza meg a második helvéti tanás, azt mondja, hogy mi lelkileg esszük a Krisztust, azaz lelkileg költözik belénk, és táplálkozunk vele. Ez egy nagyon fontos momentum. Vagy amikor azt mondjuk, hogy az egész folyamata a vallásszabadságról való gondolkodásunknak, a 17. századi szabadság harcaink kezdve Bocskaival, az mind arra megy vissza, hogy ha Istené a dicsőség, akkor azt emberi, diktátori hajlam nem nyomhatja el, és akkor, hogyha egy földi hatalom nem tölti be az emberekért való küldetését, hanem ember ellenes, akkor azt a hatalmat meg lehet dönteni. Innen jön az összes szabadságharcunk, amelyik nem csak a nemzeti szabadsággal kötődik össze, hanem a vallásszabadságért való harc. Erről beszél a második helvéti hitvallás utolsó 30. fejezete, amelyikben ezt a zsarnok döntési lehetőséget teológiailag megadja. És még lehetne folytatni a sort, hogy hogyan van jelen a gyakorlatban, csak már nem tudjuk az eredőjét, mert annyira természetesnek vesszük. Úgyhogy ez mind szépen benne van a második helvét hitvallásban most is, úgyhogy újra kezdjük majd tanulgatni ezt is, mint hogy a heidelbergi kátét annak idején a jubileum alkalmával egy kicsit föl lehetett frissíteni.
Két nagyon fontos témáról beszélgettünk eddig, ugye a 2017-es Reformáció 500 jubileum emlékév kiemelkedő eseményeiről, illetve a második helvét hitvallás elfogadásáról, ami egyébként szintén ezeknek a programoknak az egyik kiemelt eleme lesz. A generális konvent múlt heti ülésén mely fontos egyéb témák kerültek még napirendre?
A Kárpát-medencei együttműködés különböző szeleteit mutatták be azok a reszort felelősök, akik a misszióért, szeretett szolgálatért, oktatásért, az ifjúsági munkaterületén végzett eredményekről, illetve a kommunikációs összefogásról adtak számot. Nagyon frappáns beszámolókban, vetített képekkel és szöveggel alátámasztva mondták el azokat a tényeket, amelyek bemutatták, hogy nem csak így évente egyszer találkozik a generális konvent plenáris ülése, ahol minden egyházmegye elnöksége hivatalos, meg minden egyházkerület elnöksége, hanem ez a mindennapokban egy olyan szervesülést, rendszerszerű működést jelent, ahol szinte napi a kapcsolat. És ez egy nagyon fontos dolog, hogy ez a háló, ez tényleg határokon felül összeköt bennünket, és nem tudunk úgy missziói gondolkodást végezni, hogyha nem kötődnek össze azok a szándékok, amelyek modern módon megkeresik a tőlünk távol szakadtakat. A szeretett szolgálatban a jó szándék nagyon sokakban megvan, de kell egy szervezet, amelyik eljuttatja az adományokat oda, ahol baj van. Most például ugye a viharkárosultaknak gyűjtünk Szatmárban, illetve a kárpátaljai testvéreknek. Ebben a református szeretett szolgálat óriási horderejű munkát végez. Erről éppen Pál Sándor elnök úr számolt be, de bemutatta azt is, hogy nem csak ilyen vészhelyzetek vannak, hanem vannak folyamatos segítségnyújtások, illetve az oktatás területén van egy olyan iskola rendszerünk a Kárpát-medencében, amelyikben a nagyobb, jelentősebb iskolák segítik a kisebbeket szakmailag is, illetve a különböző gyűjtésekkel, amit még diákok is végeznek a kis diáktársaikért, azok segítik az iskolák felszereltségét, úgyhogy most egy olyan 25 millió forintos támogatás különböző pályázatok útján, illetve kérelmek útján a Oktatási Bizottság jelentős összegekkel segíti a határon túli református oktatási intézményeket.
Itt elsősorban tárgyadományról van szó, vagy azok beszerzéséről?
Nem csak tárgyadomány, hanem építkezésekben, tanterem kialakításokban, szakmai tanulmányutak segítésében, tehát gyerekcsoportok utaztatásában, felújítási munkálatokban. Van, amikor a pályázatból nyert összeg beindít egy építkezést, de a befejezéshez még kell támogatás. Ez például az oktatási alapból lehet finanszírozni. Ábrám Tibor igazgató úr, illetve hát a Tiszán Inneni Egyházkerület főgondnokaként ezt nagy odaadással szervezi, és nagyon odafigyelve, hogy ki is egyenlítődjenek a különböző határon túli problémák meg lehetőségek. A ifjúsági alkalmak, ugye vannak olyan táborok, konferenciák, ima éjszakák, ahol határon túli fiatalokkal találkozhatnak az anyaországiak, és ezek nagyon fontosak a egyház szempontjából, nem csak azért, mert az ifjúság a jövő, hanem azért, mert az erősítése azoknak a csoportoknak, ahol kevesebben vannak, és mondjuk egy 200-300-500 vagy a Csillagpont szintjén több ezer református fiatal van együtt, az egy olyan lelki élményt ad, ami azt mutatja, hogy hát nem csak annyian vagyunk, akik ott a faluban ketten, hárman, öten egy ifjúsági csoportot alkotunk, hanem tényleg van kikkel összefogni, és van kikkel találkozni. A kommunikáció területén pedig van egy Kárpát-medencei református rádiótanács, amelyik a műsorcserével, éppen az Európa Rádió is benne van ebben a műsorcserében, de a határon túli stúdiók is összeadják azokat a riportokat, amiket bármelyik részén meg lehet hallgatni a Kárpát-medencének, mert vagy olyan személyiségről, vagy olyan eseményről, vagy istentiszteletről van szó, ami öröm egy másik tájegységen is, hogyha valaki hallhatja. Illetve hát a szakmai kapcsolat, hogy technikailag is fejlődjenek ezek a stúdiók, az is egy nagyon fontos dolog, úgyhogy én azt gondolom, hogy egy szép körképet kaphatott a plenáris ülés arról, hogy milyen területeken zajlik az élet, és van miről beszámolni.
Mindarról, amiről most szót ejtett püspök úr, el lehet mondani, hogy alátámasztja azt, hogy a generális konvent egyfajta hivatalos szervezet, az a háló, ami, ahogy ön is fogalmazott, összefogja határokon túl, azokon felül az egyes egységeket. Viszont ennek kevés értelme lenne, ha ez nem lenne megtöltve tartalommal, de akkor ezekből a részterületekből is az világlik ki, hogy nagyon is élő ez a kapcsolat, nagyon is mindennapos, és az élet minden területére kiterjedő. Így akárhol a Kárpát-medencében a magyar reformátusok érezhetik azt az erőt, amit a teljes magyar reformátusság képvisel.
Azt gondolom, hiszen a plenáris ülések között 4-5 elnökségi ülést szoktunk tartani egy évben, tehát a püspökök találkoznak, meg a főgondnokok, és ott az derül ki, hogy ahogy telik az idő 2009. május 22 óta, egyre inkább tudatosul mindannyiunkban, hogy ha helyben hozunk egy döntést, akkor ott van valahol tudat alatt, hogy mi következik ebből a határon túliakra, hogy fogjuk őket bevonni, hogy tudnak jelen lenni, mivel tudunk segíteni ezen vagy azon az alkalmon rajtuk. Tehát van egy olyan az anyaországi nagy döntésekben is egy olyan gondolat, hogy mi egyek vagyunk, tehát ez kihat mindenképpen a határon túli részegyházakra. Ez az odafigyelés, ez egyre inkább így van, és nem csak a dátumegyeztetéseknél, hanem a helyi döntések meghozatalánál is van egy ilyen kitekintés, és ennek én nagyon örülök, mert ez is azokra mutat, hogy a mindennapokban tudunk egymásról, és nem csak a nagy ünnepi pillanatokban, vagy jelentős alkalmakkor, vagy nagy bajok alkalmával, hanem szinte minden eseményben ott van, hogy mi egyek vagyunk, és hogyha történik valami Tiszántúlon, akkor biztos, hogy Királyhágó melléken meg Kárpátalján érezni fogják, mert ez a mi határvidékünkön van ez a két kerület, és ha pedig Szeged környékén vagy a déli három egyházmegyénkben, akkor meg biztos, hogy még a délvidékiekre is kihat. Ennek egy nagyon szép példája, hogy most már több éven keresztül ünnepli meg évente 5 egyházmegye azt, hogy ők valamikor a békésbánáti nagy kiterjedésű egyházmegyéhez tartoztak a világháború előtt, és most ezen a területen 5 egyházmegye működik, 3 egyházkerület, 3 püspökség felügyelete alatt, és ez az 5 egyházmegye vágyik arra, hogy összejöjjenek, most majd októberben Aradon fogunk találkozni, ott lesz a régi békésbánáti egyházmegyék területén élő református testvéreknek a találkozója. Tavaly Békésen volt. Tehát nagyon fontos helyi kezdeményezések is vannak, amelyek ezt a egymásra gondolást ezt folyamatossá teszik.
Ráadásul 2009 óta ez a háló annyira megerősödött, hogy a Magyar Református Egység kimondása óta, hogy már nem csak centrálisan működik, hanem körkörösen, tehát nem csak az anyaországból hat kifele ez a kapcsolat, hanem megvan az egyes környező országokban, az egyes magyar egységek között is átjárható ez az út és élő dolog.
Így van, a záró nyilatkozatban hangot is adtunk ennek, hogy ez egy nagy hálára kötelez bennünket, hogy az Úristen ezt megengedi, hogy mindenféle történelmi viszontagságok ellenére a régi határfrász, vagy azok a görcsök, amik megjelentek a határon az emberben, akár kifelé ment, akár hazafelé jött, ezek eltűntek, és amit jó szívvel el tudunk határozni együtt, azt végre is tudjuk hajtani, és ez egy óriási dolog.